21. Holly a konyhában töri a fejét, Jerome a dolgozó szobában, Hodges pedig letelepszik a nappaliban a lázébolyra, és a kikapcsolt tévét nézi. Rossz hely. Talán a legrosszabb. Elméjének logikus része tudja, hogy minden, ami történt, Brady Hartsfield bűne. De a lázébolyban, amelyben olyan sok unalmas tévés délutánt dagonyázott végig fölöslegesen, elszakadva a munkás években, magától értetődőnek hitt énjétől, elveszíti a hatalmát a logika, és kitúrja a helyéből egy ijesztő gondolat. Ő, Kermit William Hodges, a slampos rendőri munka vétkébe esett, amivel Mr. Mercedes malmára hajtotta a vizet, sőt, a cinkosául szegődött. Ők a Bill és Brady hölgyeket öldököl valóságsó csillagai. Mert ha visszanéz, úgy rémlik az áldozatok között sok a nő. Janie, Olivia Trelawney, Janice Gray és a lánya Patricia, meg Deborah Hartsfield, mert valószínűleg megmérgezték, és nem ő mérgezte meg magát. És, gondolja, akkor még nem is számoltam Hollyt, aki valószínűleg idegsokkosabban kerül ki ebből az ügyből, mint ahogy belekerült, ha nem találja meg azt a jelszót, vagy ha meg lesz a jelszó, de nem találnak a mama számítógépén semmit, ami segíthet a cukorfalat megtalálásában. De most igazán, mennyire valószínű ez? Ahogy ül a széken, tudva, hogy fel kéne kelni, de mégsem képes megmozdulni, arra gondol, hogy már korábban is csak ártott a nőknek. Volt felesége, nem ok nélkül volt feleség. Hozzájárultak az évek, amelyekben majdnem úgy vedelt, mint egy alkoholista. De Corinnak, aki ugyancsak szívesen megivott egy-két-három pohárkával, és valószínűleg máig megteszi, nem ez volt vele a fő baja. Inkább a hidegség, amely először csak a házasság repedéseiben szivárgott be, de végül az egészet keményre fagyasztotta. Kizárta Corint az életéből, azzal áltatva magát, hogy az asszony érdekében teszi, hiszen olyan sok csúnya lehangoló dolog van a munkájában. Tucatnyi módon, fontos és jelentéktelen kérdésekben éreztette vele, hogy Corin Hodges és a munka verseny futásában mindig is az asszony lesz a második. Ami pedig a lányát illeti? Hát igen. Ellie sosem felejt el születésnapi és karácsonyi képeslapot küldeni, noha a Bálint napi kártyák úgy 10 éve elmaradtak, és szinte sosem hagyja ki a szombat esti kötelező hívásokat, de évek óta nem látogatja az apját. Ez pedig minden szükségeset elmond arról, mennyire elcseszte ezt a kapcsolatot is. Elméje visszasodródik a múltba. Milyen szép gyerek volt a szeplőivel és a vörös loboncával. Az ő kis gyufa fejűje. Rohan testénként a folyosón a hazatérő Hodges elé, félelem nélkül ugrott, mert tudta, hogy az apja ledob mindent, csak őt elkaphassa. Jenny mesélte, mennyire bálványozta a Bay City Rollers-et. Ellie-nek is megvoltak a maga kedvencei, a bájgúnárjai. Megvette a lemezeiket a zseppénzéből, kis lemezeket, közepükön nagy lyukkal. Kik voltak? Nem emlékszik, csak arra, hogy az egyik sláger ment éjjel-nappal. Mi volt? Talán a Bananaráma, vagy a Thompsonikrek? Nem tudja. Csak azt, hogy sosem vitte el koncertre, bár Corey talán elvitte Cyndi Lauperre. Ellie és a popzene imádata elvezet egy új gondolathoz, amitől kihúzza magát a székben és megmarkolja a lazéboly párnázott karfáját. Elvinné Ellie-t az esti koncertre? A válasz az, hogy semmiképpen. Kizárt. Az órájára néz, látja, hogy a mutató közeledik a négyeshez. Föláll, be akar menni a dolgozó szobába, szólni akar Jeromenak, hogy azonnal hívja fel a mamáját, kösse a lelkére, hogy el ne vigye azokat a lányokat a megbe, akárhogy rinyáljanak. Telefonált Larry Windomnak, tette óvintézkedéseket, de essen bele a fene az óvintézkedésekbe. Sose bízta volna a rombolóra Ellie életét. Soha. Mielőtt két lépést tehetne a dolgozó szoba irányába, Jerome felkiált. Bill! Holly, ide! Azt hiszem, találtam valamit. Huszonkettő. Odaállnak Jerome mögé, Hodges a bal, Holly a jobb válla fölött nézett. Hodges számítógépének képernyőjén egy sajtótájékoztató. A Synergy Corp, a Citibank és három étteremlánc tartja a nyár legnagyobb álláskereső napját, az Embassy Suites Hotelben. Azonnali közlésre. Szombaton, 2010. június 5-én üzletembereket és veterán katonákat is várnak az év legnagyobb állás bőrzéjén, a belvárosban. Az eseményt, amely felveszi a harcot a válsággal, az Embassy Suites-ben a Synergy Square 1-ben rendezik. Előzetes regisztráció hasznos, de nem szükséges. Sok száz izgalmas és jövedelmező állást fog találni a Citibank weboldalán, a helyi McDonald's, Burger King és Chicken Coop vállalatoknál, vagy a www.synergy.com-on. Keresünk vevő szolgálatosokat, kiskereskedőket, biztonsági őröket, könyvelőket, pénzügyi elemzőket, telemarketingeseket, pénztárosokat. Jól képzett segítőkész tanácsadókat, hasznos szemináriumokat találhat minden konferenciateremben. A belépés ingyenes. Nyitás reggel 8-kor. Hozzon önéletrajzot és öltözzön sikerhez. Ne feledje, az előzetes regisztráció felgyorsítja az eljárást és javítja az esélyét, hogy olyan állást találjon, amilyet keres. Együtt legyőzzük a válságot. Mit gondol? Kérdezi Jerome.
Azt hiszem, megtaláltad.
Mérhetetlen megkönnyebbülés önti el Hodges-t. Nem a mai koncert, vagy egy zsúfolt belvárosi diszkó, vagy a mormoták és a szárcsák holnapi baseball meccse az Ifi ligában, hanem ez a dolog az. Az Embassy Suites-ben. Annak kell lennie, minden másnál jobban illik az ügyhöz. Brady őrültségében van rendszer. Számára az alfa egyenlő az omegával. Hartsfield ugyanolyan tömeggyilkossággal, a város állástalanjainak lemészárlásával akarja befejezni a pályafutását, mint amilyennel kezdte. Hodges elfordul, hogy lássa, mit szól ehhez Holly, de a nő már visszament a konyhába, ül Deborah Hartsfield laptopja előtt, s a jelszót kérő monitort fixírozza. A válla megroskad. Mellette a csésze ajban a szűrőig leégett cigaretta, csinos hamukígyót hagyva maga után. Ez alkalommal megkockáztatja, hogy megérintse.
Semmi baj, Holly. A jelszó nem számít, mert most már megvan a hely. Néhány óra múlva szólok régi társamnak, amikor ez a dolog a lótomban véget ér, és mindent elmondok neki. Ők utána kiadják a körözést Hartsfield és a kocsija ellen. Ha nem kapják el szombat reggelig, akkor történik majd meg, amikor odaér az állásbőrzére.
És nincs még valami, amit ma este megtehetünk?
Ezen töröm a fejem. Van egy dolog, noha az olyan hosszú távú, hogy gyakorlatilag beláthatatlan.
Mi van, ha téved az állásbőrzével kapcsolatban? Kérdezi Holly. Mi van, ha azt tervezi, hogy ma este robbant egy moziban?
Jerome lép be a szobába. Csütörtök van, hol? Túl korai az idő a nagy nyári filmekhez. A legtöbb filmre nem ülnek be tucatnyinál többen.
Akkor ott a koncert, makacskodik a nő. Talán nem tudja, hogy csak lányok lesznek ott.
Tudni fogja, feleli Hodges. Ez az ember folyton improvizál, de ettől még nem ostoba. Valamennyire neki is kell terveznie.
Kaphatnék még egy kis időt, hogy megfejtsem a jelszót? Kérem.
Hodges az órájára pillant. 4:10.
Persze. 4:30-ig. Megfelel?
Hollynak alkudozni támad kedve.
3:45.
Hodges a fejét rázza. A nő sóhajt.
A cigarettám is elfogyott.
Előbb-utóbb megöli ez a vacak, jósolja Jerome. A nő egykedvűen néz rá.
Igen? Ez is része a vonzerejének.
Hodges és Jerome elgurulnak a kis bevásárlóközpontba a Harper és a Hanover utca sarkán, hogy vegyenek Hollynak egy csomag cigarettát, és megadják neki a magányt, amelyre nyilvánvalóan szüksége van. Amikor jönnek vissza a szürke Mercedes-szel, Jerome a csomag Winstonnal labdázik és megjegyzi. Ettől a kocsitól kilel a hideg.
Engem is, vallja be Hodges. De úgy tűnik, Hollyt nem zavarja. Pedig milyen érzékeny.
Mit gondol, nem lesz baja? Mármint miután ennek vége? Egy hete, talán még két napja is Hodges valami elmosódó, politikailag korrekt választ adott volna, de azóta sok mindenem mentek át Jerome-mal.
Egy ideig nem,
mondja.
Azután? Igen.
Jerome úgy sóhajt, mint akinek megerősítették a sejtelmét. Bassza meg?
Ja.
Most akkor mi lesz?
Most visszamegyünk, odaadjuk Holinak a koporsó szögeit, és hagyjuk, hogy elszívjon egyet. Azután összepakoljuk a cuccot, amelyet a Hartsfield házból hozott el. Visszaviszlek titeket a Birch Hill márra. Olival visszamentek a Sugar Heights-ra Wringleredért, végül hazamész.
És hagyom, hogy a mama és Barb elmenjenek arra az előadásra? Hodges kifújja a levegőt.
Ha ettől jobban érzed magad, mondd a mamádnak, hogy állítsa le az egészet.
De ha ezt megteszem, mindenki pattan. Tovább labdázik a cigarettával. Minden, amit ma csináltunk. Jerome okos fiú, Hodgesnak nem kell bizonygatni. Ahogy arra sem kell emlékeztetni, hogy végül minden kipattan. Maga mit csinál Bill?
Visszamegyek a Northside-ra. A Mercedes-t a biztonság kedvéért egy-két saroknyira állítom le a Hartsfield háztól. Visszaviszem Mrs. Hartsfield laptopját és tárcáját, aztán figyelem a házat. Hát, ha úgy dönt, hogy visszatér.
Jerome kétkedve sandít rá. Az a pince úgy nézett ki, mint amit kitakarítottak. Milyen esélyei lehetnek?
Csekélyek, vagy semmilyenek, de nincs más. Ezután az egész ügyet átadom Pete-nek.
Csak ugyan el akarta kapni?
Igen,
feleli Hodges és felsóhajt.
Csak ugyan.
Huszonnégy. Amikor visszaérnek, Holly az asztalra hajtja és a karjaival eltakarja a fejét, amelyet aszteroida övként vesznek körül a Deborah Hartsfield táskájából előkerült holmik. A laptop még mindig be van kapcsolva, és még mindig makacsul kéri a jelszót. A fali óra szerint 20 perc múlva 5 óra. Hodges attól tart, hogy a nő nem akar majd hazamenni, de Holly csak kiegyenesedik, felbontja a doboz cigarettát és lassan kivesz belőle egy szálat. Nem sír, de fáradtnak és rossz kedvűnek tűnik.
Mindent megtett, vigasztalja Jerome.
Én mindig mindent megteszek, Jerome, és ez sosem elég. Hodges fogja a piros tárcát, elkezdi visszadugdosni a résekbe a hitelkártyákat. Valószínűleg nem abban a sorrendben, ahogy Mrs. Hartsfield tenni, de kiveszi ezt észre. Az asszony biztos nem. Fényképek sorakoznak egy harmonikázó áttetszőtokban. Lustán végigpergeti őket. Mrs. Hartsfield egy széles vállú, nagy darab, kék overálos férfiba, talán a távol lévő Mr. Hartsfieldbe karolva. Mrs. Hartsfield egy csomó nevető hölgyel egy helyen, amely szépségszalonnak tűnik. Itt egy pufók kisfiú tűzoltóautót tologat, talán Brady, 3-4 éves korában. Azután ugyanannak a fényképnek a kicsinyített változata, amely Mrs. Hartsfield fülke nagyságú dolgozószobájában látható, Brady és a mamája összesimuló arccal. Jerome rábök erre. Tudja, mire emlékeztet egy kicsit? Demi Moore-ra és arra, hogy is hívják rá? Ashton Kutcherre. Demi Moore haja fekete, feleli tárgyilagosan Holly. Kivéve a G.I. Jane-ben, ahol alig volt haja, mert különítményes akart lenni. Háromszor néztem meg azt a filmet. Egyszer moziban, egyszer videón és egyszer az iTunes-omon. Nagyon szórakoztató. Mrs. Hartsfield szőke, tűnődik, azután hozzáteszi. Volt. Hodges előveszi a képet a tokjából, alaposabban megnézi, azután megfordítja. Azt írták a hátuljára gondosan formált betűkkel Mami és az ő cukorbabája. Sand Point Beach, 2007. augusztus. Egyszer, kétszer megütögeti a tenyerét a fotóval, már majdnem visszateszi, de aztán hátlappal fölfelé Holly elé csúsztatja.
Ezt próbálja meg.
A nő a szemöldökét ráncolja. Mit?
Cukorbaba.
Holly begépeli, leüti az entert, és tőle teljesen szokatlan módon felsik ki törömében. mert bejutottak. Csak így. Egyszerűen. Nem találnak feljegyzést. Van egy címjegyzék, egy mappa a kedvenc recepteknek, egy másik a mentett e-maileknek, egy az online befizetéseknek, úgy tűnik a legtöbb számlát a neten egyenlítette ki, és egy fénykép album zömmel Bradyről különböző életkorokban. Egy csomó tévéműsor az iTunes-ban, de csak egy zenei album, Alvin és a Mókusok karácsonyi dalai. Jesszus, szólal meg Jerome. Nem akarom azt mondani, hogy megérdemelte a halált, de... Holly fenyegető pillantást vet rá. Ez nem vicces, Jerome. Ne csináljon belőle tréfát. A fiú fölemeli a kezét. Bocsánat, bocsánat. Hodges gyorsan végigpörgeti a lementett e-maileket, de nincs semmi érdekes. A legtöbbet Mrs. Hartsfield régi középiskolai haverjai küldték, akik Debsnek szólították.
Nincs itt semmi Bradyről.
Az órájára pillant.
Mennünk kéne.
Ne olyan gyorsan, kéri Holly, és megnyitja a keresőt. Begépeli, hogy Brady. Számos találata van, sok a recept fájlban, némelyik Brady kedvence megjelöléssel, de nincs semmiféle feljegyzés. Próbálja a cukorbabát, javasolja Jerome. A nő azt teszi, és lesz egy találata. Egy dokumentum mélyen elrejtve a merev lemezen. Ráklikkel. Itt vannak Brady ruhaméretei, egy 10 évre visszamenő lista a karácsonyi és születésnapi ajándékokról, feltehetőleg azért, hogy a mami ne vegye neki kétszer ugyanazt. Feljegyezte a fia társadalombiztosítási számát, beszkennelte az autója forgalmi engedélyét, biztosítási kártyáját, Brady születési anyakönyvi kivonatát. Följegyezte, kikkel dolgozik együtt a Discount Electronics-nál és a Löb jégkrémnél. Shirley Orton mellett egy megjegyzés, amelyen Brady hisztérikusan vihogna, ha látná. Vajon a barátnője? Mi ez a szar? Hüledezik Jerome. Felnőtt férfi az Isten szerelmére. Holly sötéten mosolyog. Amit mondtam? Az anyja tudta, hogy valami nincs rendben. A cukorbaba mappa legalján egy pince feliratú dokumentum. Ez az, mondja Holly. Annak kell lennie. Nyissa meg, nyissa meg, nyissa meg! Jerome ráklikkel a pincére. A dokumentum alig több, mint fél tucat szóból áll. Kontroll egyelő világítás. Káosz? Sötétség? Nekem miért nem működik? Egy ideig némán figyelik a képernyőt. Hodges töri meg a csendet.
Nem értem, Jerome.
A fiú a fejét rázza. Hollit, mintha hipnotizálta volna a halott asszony üzenete. Egyetlen szót mond olyan halkan, hogy alig lehet hallani.
Talán.
Habozik, az ajkát harabdája, aztán megismétli. Talán. Brady közvetlenül este 6 előtt érkezik a meghez. Noha a műsor még legalább 1 óráig nem kezdődik, a hatalmas parkoló már is 3/4 részt megtelt. Hosszú sorok kanyarognak az előcsarnok ajtóiban, és nem rövidülnek, hanem egyre hosszabbodnak. Kislányok csárognak, ahogy a torkukon kifér. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy boldogok, de Brady fülében úgy hangzik, mintha egy kihalt házban huhognának a szellemek. Nem nézhet úgy a növekvő sokaságra, hogy ne emlékezzen arra az áprilisi reggelre a City Centernél.
Ha lenne egy Humvim a japán szarláda helyett, 60 kilométeres sebességgel közéjük hajthatnék, 50-et vagy még többet megölhetnék, azután megnyomnám a gombot, és a stratoszféráig repíteném a többit.
De hát nincs Humvia, és egy pillanatig abban sem biztos, hogy most mit tegyen. Nem láthatják meg az utolsó simítások közben. Ekkor a parkoló végében meglát egy trélert. A vontató nincs ott, a jármű lábakon áll. Az oldalán egy óriás kerék és a ránt hír kísérők felirat. Ez az egyik olyan kamion, amelyet felderítéskor látott a rakodótérben. Később a műsor után rákötik a vontatót, és visszaállnak berakodni, de most elhagyatottnak tűnik. Beáll a tréler túlsó oldalára, Legalább 16 méter hosszú eltakarja a Subarut a zsúfolt parkolóban. Előveszi az álcázó szemüveget a kesztyű tartóból és az órára bigyezti. Kiszáll, gyorsan körüljárja a trélert, hogy tényleg nincs benne senki. Mikor ezzel végez, visszatér a Subaruhoz és kiveszi a tolószéket a hátuljából. Nem valami könnyű. Jobb lett volna a Honda, de nem bízik elhanyagolt motorjában. Elhelyezi a seg parkoló párnát a tolószék ülésén, és az A betű közepéből kiálló vezetéket összeköti az oldal zsebekből lógókkal, amelyek plastik téglákban végződnek. A hátsó zsebbe dugott plastik tömb drótját a támlába furt lyukon vezet át. Dől róla a verejték, miközben fonattá sodorja össze a részdrótokat. A csatlakozásokat körültekeri szikszalaggal. A csíkokat előre felszabdalta és ráragasztotta a túlméretezett Randhir póló elejére, amelyet ma reggel vásárolt a drogériába. A póló ugyanazt az óriás kereket ábrázolja, amely a tréleren látható. Föléje a csókok az óriás keréken szavakat írták, alá pedig imádlak Cam, Boyd, Steve és Pete. 10 perces munka után, amelyet időnként megszakít, ilyenkor kiles a tréler mögül, hogy lássa, egyedül van-e még mindig a parkolónak ebben a sarkában. Összeerősített drótok pók hálója hever a tolószékülésén. Arra nincs lehetőség, hogy bekösse a robbanószerrel töltött urnesztrát, legalábbis ilyen rövid idő alatt nem jött rá, hogyan tegye meg. De nem baj, kétség nem fér hozzá, hogy a többi anyag begyújtja. Na, mintha megtudhatná, hogy jól gondolta-e. Még egyszer visszatér a Subaruhoz, és kiveszi annak a fényképnek a 10x25-ös másolatát, amelyet Hodges már látott. Frankie, a hol a francban vagyok, bamba mosolyával markolja szembit a tűzoltóautót. Brady megcsokolja az üveget, és azt mondja, szeretlek, Frankie. Te is szeretsz engem? Úgy tesz, mintha Frankie azt felelte volna, hogy igen. Akarsz segíteni? Úgy tesz, mintha Frankie azt felelte volna, hogy igen. Visszamegy a tolószékhez, leül a seg parkolóra. Most csak egyetlen drót látszik, a fővezeték, amely a széttárt combjai között lóg le az ülésről. Beköti a kettes holmiba, és mély lélegzetet vesz, mielőtt bekapcsolná. Ha a dupla ás elemek szivárognak, akár csak kis mértékben is, de nem. Bekapcsol a sárga készenléti lámpa. Valahol nem túl messze, egy másik világban kislányok sivalkodnak boldogan. Sokan nem sokára porrá lesznek, és még annál is többnek lesz oda a keze meg a lába. Heh, akkor majd igaziból sivalkodnak. Ó, igen. De legalább hallanak egy kis zenét kedvenc bandájuktól, mielőtt elkövetkezik a nagy bum. Bár az is lehet, hogy nem. Tisztában van vele, amennyire elnagyolt és hevenyészett a terve, a leghülyébb és legtehetségtelenebb hollywoodi forgatókönyv író is jobbat tákolna össze. Emlékszik a hangversenyterembe vezető folyosón látott feliratra? Csomagot, dobozt, hátizsákot bevinni tilos. Nála semmi ilyesmi nincs, de elég egyetlen éles szemű biztonsági őr, aki észreveszi az egyetlen el nem rejtett vezetéket, s már is vége a dalnak. De ha ez nem történik is meg, elég felületesen benézni a zsebekbe, és láthatják, hogy ez egy kerekeken guruló bomba. Brady az egyik zsebre feltűz egy Randhir zászlócskát, de máskülönben nem próbálja álcázni a szerkezetet. Nem izgatja. Nem tudja, hogy ez magabiztosság vagy fatalizmus, de nem hiszi, hogy számítana. Végső soron a magabiztosság és a fatalizmus nagyjából ugyanaz, nem? Megúszta, hogy a City Centernél elgázolta azokat az embereket, holott szinte nem is készített tervet, csak egy állarcot, egy hajhálót és egy kis DNS-ölő hipót vett magához. A szíve mélyén nem igazán számított rá, hogy elmenekülhet, most pedig semmiben nem reménykedik. Egy ki nem szarja le világban, ő lesz a tökéletes leszaró. A kettes holmit a túlméretezett póló alá csúsztatja. A vékony pamut kissé kidudorodik, és átdereng rajta a sárga lámpafénye, de a dudor és a derengés is eltűnik, amikor Frankie képét az ölébe teszi. Így már készen áll az indulásra. Az álcázó szemüveg lecsúszik a verejtéktől síkos ornyergén. A helyére tolja. Kicsit félrehajtja a fejét, Így látja magát a Subaru anyósülésének visszapillantó tükrében. Kopaszon, szemüveggel egyáltalán nem emlékeztet régi ennyire. Ennek egyik oka, hogy betegnek tűnik. Sápadt, izzad, sötét karikák vannak a szeme alatt. Végig simít a feje búbján, érzi a sima bőrt, amelyen nem lesz ideje kiütközni a borostának. Ezután kigurul a résből, ahol leparkolta a kocsiját, és lassan gördülni kezd a parkolón át a növekvő tömeg irányába. Hodges belegabajodott a csúcs forgalomba, így csak kevéssel 6 után ér vissza a Northside-ra. Jerome és Holly vele vannak, végig akarják csinálni, mindegy, mik lesznek a következmények, és mivel láthatólag felmérték ezeket a következményeket, Hodges úgy dönt, nem utasíthatja el őket. Nem mintha sok választása lenne. Holly csak így mondja el neki, amit tud, vagy amit tudni vél. Hank Beeson háza előtt van, és keresztül vág az utcán, mielőtt Hodges megállítaná Olivia Trelawney Mercedesét Hartsfieldék felhajtóján. Sóhajtva leengedi a vezető ülés melletti ablakot.
Tudni akarom, mi folyik itten?
Közli Mr. Beeson.
Van ennek köze ahhoz a Zreehez odalent Lautonban?
Mr. Beeson, kezdi Hodges. Méltányolom az aggodalmát, de vissza kellene menni a házába is.
Nem, várjon, szakítja félbe Holly. Áthajol Olivia Trelawney Mercedesének közép konzolján, hogy felnézhessen Beesonra. Mondja meg nekem, milyen Mr. Hartsfield hangja? Tudnom kell, milyen a hangja. Beeson hüledezik.
Hát, azt hiszem olyan, mint mindenki.
Miért?
Mély? Mármint bariton?
Mint azoknak a kövér opera énekeseknek?
Beeson elneveti magát.
A felébe is, dehogy! Miféle kérdés ez?
De nem is magas sípákoló?
Balonda társa?
Kérdezi Hodges-tól Beeson. Csak egy kicsit, gondolja Hodges.
Válaszoljon a kérdésre, uram! Hát nem mély, nem magas, nem sípákol. Olyan rendes. Tehát mi folyik itt?
Nincs akcentusa? Folytatja Holly. Mint mondjuk a délieknek. Vagy új-angliai. Netán brooklyni?
Mondtam, hogy nem. Úgy beszél, mint mindenki.
Holly elégedetten hátradől.
Menjen be, Mr. Beeson. Kérem, mondja Hodges.
Beeson felhorkan, de meghátrál. Megáll a lépcsője alján, és vasvilla szemmel hátra néz a válla fölött. Hodges már sokszor látta ezt az én fizetem a béredet seggfej pillantást. Azután bemegy és bevágja az ajtót, hogy okvetlenül meghallják. Hamarosan ismét felbukkan az ablakban, a karját összefonja a mellén. Mi van, ha felhívja a rendőröket és érdeklődik, hogy mit csinálunk itt? Kérdezi Jerome a hátsó ülésről. Hodges mosolyog. Jeges mosoly, de őszinte.
Sok szerencsét kívánok neki a mai estén. Na, gyerünk!
Miközben libasorban haladnak a ház és a garázs közötti keskeny ösvényen, az órájára néz. 7:45. Hogy repül az idő, amikor az ember jól szórakozik, gondolja? Belépnek a konyhába. Hodges kinyitja a pince ajtót, és a kapcsolóért nyúl. Ne! Szól rá a nő. Hagyja! Hodges kérdőn néz rá, de Holly már is Jeromehoz fordul. Magának kell megcsinálnia. A Mr. Hodges túl öreg, én meg nő vagyok. Jerome egy pillanatig nem érti, de azután igen. A kontroll kapcsolja fel a villanyt? A nő bólint. Az arca feszült és megviselt. Működni fog, ha a hangja közel jár az övéhez. Jerome belép az ajtón, félig mendig öntudatlanul megköszörüli a torkát, azután megszólal. Kontroll! A pince sötét marad.
Mély a hangod? Szólal meg Hodges. Nem bariton, de mély. Ezért tűnsz a korodnál idősebbnek, amikor telefonálsz. Nézzük meg, mi történik, ha egy kicsit magasabban mondod.
Jerome megismétli a szót, és a pincében kigyúl a fény. Holly Gibney, akinek az élete nem volt éppen kabaré, kacag és tapsikol. 27. Tanya Robinson 6:20-ra ér a meghez, és miközben beáll a jármű oszlopba, már bánja, hogy nem hallgatott a lányok nyafogására, és nem indult el egy órával korábban a koncertre. A parkoló háromnegyede már is tele van. Narancsszín mellényes emberek irányítják a forgalmat. Egyikük int, hogy balra menjen. Arrafelé fordul, lassan, óvatosan vezet, mert az esti szafarira kölcsön kérte Ginny Carver Tahoe-ját, és nem óhajt koccani vele. Mögötte a lányok, Hilda Carver, Betsy DeWitt, Dina Scott és az ő barbarája szó szerint ugrálnak az izgalomtól. A Tahoe lejátszóját megtömték a Rand Hír CD-ivel, megvan nekik mind a hat, és minden új számnál azt sipítozzák. Ó, ezt imádom! Szóval zaj van, stressz van, és Tánya csodálkozva állapítja meg, hogy egész jól szórakozik. Robinson néni, tessék figyelni arra a rokkantra, mondja Betsy, és előre mutat. A rokkant sovány sápat, kopasz fiatalember, aki valósággal eltűnik budgyos trikójában. Az ölében tart valamit, ami bekeretezett fényképnek tűnik, és egy vizeletgyűjtő tasak is van a kerekes székén, amelynek egyik zsebéből Rand Hír zászlócska ugrik ki, szomorú hegykeséggel. Szegény, gondolja Tánya. Talán segíthetnénk neki, véli Barbara. Borzasztó lassan halad. Isten áldjon a jó szívedért, feleli Tánya. Parkoljunk le, és ha visszajövünk, és még addigra sem érte el az épületet, akkor segítünk neki. A kölcsönvett Tahoe-val besiklik egy üres parkolóhelyre, és megkönnyebbült sóhajjal fordítja el a sluszkulcsot. Hű, nézzétek azokat a sorokat, szólal meg Dina. 1 milliárd ember lehet itt. Á, nincsenek azok annyian, feleli Tánya. De azért vannak elegen. Viszont hamarosan nyitják az ajtókat. Jó helyünk van, emiatt nem kell aggódnotok. Mama, megvannak a jegyek? Tánya tüntetően ellenőrzi a táskáját. Mind itt vannak, drágám. És vehetünk szuveníreket? Fejenként egyet, és nem kerülhet többe $10. Nekem van saját pénzem, Robinson néni, jelzi Betsy, miközben kiszállnak a Tahoe-ból. A lányok egy kicsit megszeppennek a Mac előtti sokaság látványától. Egymáshoz bújnak, a négy árnyék egyetlen sötét tócsába folyik össze a lemenő nap erős fényében. Elhiszem, Betsz, de az ajándékokat én állom, feleli Tánya. Most pedig figyeljetek, lányok! Adjátok ide a pénzeteket és a mobiljaitokat, hogy biztonságban legyenek. Időnként zsebtolvajok is vannak az ilyen nyilvános összejöveteleken. Mindenkinek mindent visszaadok, amikor már leültünk, de amikor elkezdődik a műsor, onnantól nincs SMS, sem telefonálgatás. Érthető? De előbb csinálhatunk egy képet, Robinson néni, kérdezi Hilda. Igen, fejenként egyet. 2, könyörög Barbara. Jól van, 2, de gyorsan. Mindegyikük csinál 2 képet, megígérik, hogy később elküldik e-mailben, így mindenkinek teljes lesz a sorozata. Tánya is készít 2 a saját mobiljával a 4 lányról, ahogy állnak egymás vállát átölelve. Olyan szépek. Jól van, hölgyek, ide a pénzt és a kotkodálókat. A lányok összedobnak 31 néhány dollárt és átadják nyalóka színű mobiljaikat. Tánya mindent a táskájába tesz, és a kulcs fityegőjén lévő gombbal bezárja Ginny Carver furgonjának ajtaját. Elégedetten hallja a zár kattanását. Ez a hang jelenti a biztonságot. Na most pedig figyeljetek, őrült nő személyek. Egymás kezét fogjuk, amíg el nem érjük a székeinket, oké? Hadd halljam. Oké! Bömbölik a lányok, és megfogják egymás kezét. A legszűkebb farmerjukat és a legjobb tornacipőjüket viselik Rand Hír pólóval. Hilda ló farkába fehér sejem szalagot kötöttek, amelyre az imádlak Cam szavakat írták vörösbetűkkel. És jól fogunk szórakozni, világos? Olyan jól, mint még soha, igaz? Halljam az okét. Oké! Tánya elégedetten vezeti őket a megfelé. Hosszú menetelés ez a forró makadámon, de egyikük sem bánja. Tánya a kopasz fiatalembert keresi, és meg is látja, ahogy a sérültek sora felé igyekszik. Az sokkal rövidebb, az asszonyt mégis elszomorítja a megtört emberek látványa. Azután a kerekes székek megmozdulnak. Elsőként őket engedik be, amit Tánya jó ötletnek talál. Legalább a zömük helyezkedhessen el nyugodtan, mielőtt elindul a roham. Miközben Tánya bandája beáll az épkézlábak legrövidebb, de így is nagyon hosszú sorának végére, az asszony figyeli a sovány kopasz embert, ahogy fölfelé hajtja magát a rokkant a krámpáján. Mennyivel könnyebb dolga lenne egy motoros székkel? Mi lehet az ölében heverőképen? Egy szeretett rokon, aki elment? Ez a legvalószínűbb. Szegény ember, gondolja ismét, és rövid fohászt intéz az úrhoz, megköszönve, hogy a saját gyerekei egészségesek. Mama, szólal meg Barbara. Igen, drágám. Ez a legjobb buli lesz, ugye? Tanya Robinson megszorítja a lánya kezét.
Azt lefogadhatod.
Egy lány énekelni kezdi édes, tiszta hangján a Csókok az óriás keréken című számot. A nap kisüt, ha rám nézel, bébi. A hold izzik, ha itt vagy, bébi. Többen csatlakoznak hozzá. Símogató szerelmed sosem elég. Hadd szeresselek a maga módján. A dal hamarosan ezernyi torokból zeng a meleg esti levegőben. Tanya boldogan csatlakozik a kórushoz, mert a Barbara szobájából haladszó kéthetes CD maraton után kívülről tudja a szöveget. Hirtelen lehajol, megpuszilja a lánya feje búbját. A legjobb buli, gondolja. Hodges és ifjú Watsonjai Brady alaksori vezérlőjében állnak, és a néma számítógépek sorát nézik. Először káosz, mondja Jerome, aztán sötétség, igaz? Mintha a jelenések könyvéből idéznének, gondolja Hodges. Azt hiszem, mondja Holly, legalábbis ebben a sorrendben írta az asszony. Hodges kedvéért megmagyarázza. Figyelt, tudja? Lefogadom, hogy sokkal több mindenre figyelt, mint ahogy a fia gondolta. Visszafordul Jeromehoz. Még valami? Nagyon fontos. Siessen, mihelyt bekapcsolja őket a káosszal.
Ja, az öngyilkos program miatt. Csak mi van, ha ideges leszek, és úgy elkezdek sipítani, mint a Mickey egér?
A nő éppen válaszolna, amikor meglátja a tekintetét.
Ha-ha-ha!
De akaratlanul is elmosődik. Na gyerünk, Jerome! Legyen Brady Hartsfield. A fiúnak csak egyszer kell kimondania a káosz szót, a számítógépek felvillannak, a visszaszámlálás megkezdődik.
Sötétség!
A számok tovább fogynak.
Ne üvölcsön, mondja Holly. Jézusom!
16, 15, 14.
Sötétség! Ezt hiszem, ez megint túl mély,
szólal meg Hodges, és igyekszik nem mutatni, mennyire ideges. 12, 11. Jerome megtörli a száját.
Sötétség!
Ne dadogjon, figyelmezteti Holly, ami nem volt túlzott segítőkészségre. 8, 7, 6.
Sötétség!
5. A visszaszámlálás megszakad. Jerome hatalmasat sóhajt megkönnyebbülésében. A számokat színes fényképsorozat váltja fel, amelyeken régi módi vadnyugati ruhát viselő emberek lövik le egymást. Az egyik éppen akkor dermed meg, amikor ő és a lova áttörnek egy kirakat üvegen.
Miféle háttérképek ezek? Kérdezi Jerome.
Hodges az ötös számra mutat.
Ez ott William Holden. Úgyhogy szerintem valamelyik filmjéből kell lenniük.
A vad banda, mondja Holly. Sam Peckinpah rendezte. Csak egyszer láttam. Rémálmaim lettek tőle.
Jelenetek egy filmből,
gondolja Hodges, miközben a fintorokat és a lövöldözést nézi.
Továbbá jelenetek Brady Hartsfield fejéből. De és most hogyan tovább?
Holly, kezdj az elsővel. Én az utolsóhoz megyek, középen találkozunk, mondja Jerome. Jó terv, feleli Holly. Mr. Hodges, rágyújthatok itt?
Hogy az ördögbe ne?
A pince lépcsőhöz megy, leül, és figyeli, ahogy dolgoznak. Közben szórakozottan megdörgöli a bal kulcsontja alatti mélyedést. Már megint az a kellemetlen fájdalom. Meghúzódhatott egy izma, amikor rohant az utcán, miután felrobbant az autó.